Európának keresztény gyökerei vannak, és a gyökerek öntözgetése a kereszténység felelőssége. Csak hogy ezt a feladatot a szolgálat szellemében kell elvégeznünk, akár csak a lábmosást. Ferenc pápa gondolataival köszöntöm a hallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Fodor Endre. Folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel.
Folytatjuk tovább. Szentatyánknak Gaudete exultate, örüljetek is újongatok kezdetű apostoli buzdítását. A legutolsó részben az állandó imádságról kezdett a Szentatya emlékedni. Ugye ez a szinten imádkozhatok, Jézus nem azt kéri, hogy imádkozzatok ókor, amikor éppen valami baj van, vagy feszély fenyeget, hanem azt kéri, hogy szinten imádkozzatok, állandóan imádkozzatok. Ugye hát nem vagyunk imádkozó sáskák, hogy állandóan imádkozunk, gondolhatjuk magunkban. Mi ez az állandó imádság? Azt mondta a Szentatya, Isten felé való szüntelen irányultság. Én azt szoktam mondani, hogy körülbelül az a fajta lelkiség van emögött, ami a szerelmeségben. A szerelmesnek minden döntése mélyén ott van a szerelme. Leányzó azért öltözik úgy, hogy a kedvesének tesszen. Minden a legegyszerűbb döntésében is ugye ott van a másik, akit szeret. És a szinten imádságnak a lényege, amiről már legutóbb is beszéltünk talán, az ugyanez, hogyha Isten szeretete betölti a létemet, ha tudatosodik bennem az, amit Szent Pál így fogalmaz meg, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, akkor belekerülünk a szinten imádság állapotából. Dénes Valéria mondja azt, hogy az imádság az létrehozza bennünk az imádság a fölfele irányultság lelkületét. Tehát igazából az imádságunk annyiban értékes, amennyiben ezt az Istenre irányultságot létrehozza bennem. Sokszor imádkozunk, akkor pont, most alszunk, vagy krimit nézünk, vagy dolgozunk, a legkülönböző dolgokat tudjuk éles váltásba tenni. Az ilyen imádság nem valószínű, az az imádság, amit az Úr Jézus elképzel imádságnak a mi helyünkbe. Ennek a fejezetnek a gondolatait folytattam tovább. Azt mondja a Szentatya, mindazon által kérem, hogy az imádságos csendet ne szökésnek tartsuk, mely tagadja a közöttünk lévő, a körülöttünk lévő világot. Tehát az nem imádság, amikor egy csomó dolgot el kéne végeznem, és inkább azt mondom, nekem imádkozni is kell. Sose felejtem ezt a keserű vallomást, tehát hitetlenné vált hölgyről van szó, aki elmondta, hogy mikor a nagymamájának mondta, hogy gyereket vár, a nagymama mondta neki, hogy menj el abortuszra, de most nem érek rá veled foglalkozni, mert rózsafüzér titok sorsolásra kell mennem. Hát ez a leggroteszkebb, amit hallottam az életemben, amikor valaki azért nem tudja meghallgatni az unokáját, mert az imádságra hivatkozik. Nem tudom, kiről beszélt, nem emlékszem már körülményekre, de egy szomorút emlékez bennem.
Talán a megszokás, meg talán a kifelé, minek akarom láttatni.
Mit szólnak hozzá,
minek akarom láttatni.
Nem lesz ott a titok sorsolásom.
Ugyanakkor, atya, nem tudom, de azért Isten igazából, hogy talán rákészülni az imádságra nem kell, mert épp úgy vezetés közben valaki imádkozhat, mint a szoba csendjében is.
Igen, nagyon különböző dispozíciói vannak az imádságnak. Van, amikor rá kell készülni, mert úgy adódik. Van, amikor megjön. Nagyon különböző. A lényeges az, hogy soha ne legyen menekülés az imádság. Azért visszaemlékezem régi öregekre, falusiakra, ahol a férfiak gyűlölték szinte az Istent, azért, mert a feleség örökké a templomba volt, mert menekültek a fényüktől. És a fények ezt megérezték. Nincs két világ. Mondjuk, hogy van túlvilág, de ez nem azt jelenti, hogy másod van. Az itt van, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Csak ki akarja fejezni a nyelvnek a szegénysége, hogy a létnek egy más dimenzió az Isten, de nem azt akarja mondani, hogy az Isten távol van tőlünk. A Szentatya hivatkozik az orosz zarándokokra, akik állandóan imádkozva járták az útjukat, és azt mondja a Szentatya, ez a lelkület, ami a régi kalugyerekben is megvolt, a szüntelen imádság lelkülete, ez nem szakította őket el a külső valóságtól. És idézi a Szentatya az egyik zarándokot, aki azt mondja, ha találkoznom kellett valakivel, különbség tétel nélkül, mindenkit olyan szeretetre méltónak tűnt számomra, mintha hozzá tartozom lenne. Ezt a világosságot nem csak a lelkemben éreztem, hanem a külvilág is nagyon szépnek és elbűvölőnek tűnt számomra. Testvér, az a lényeg az egésznek. Ez igazi imádság nem szakít ki életem valóságából. Add mondja van nagyon személyeset. Nemrégiben műtötték szürke hályokkal a szememet. Hogy magamban mindig bosszankodtam, hogy megszürkültek a képek itt a falon, hogy megszürkült a szoba festése, hogy megszürkültek a szobám könyveinek a gerince, pedig hát nem is dohányzom. És mikor hazajöttem a szemműtét után, egyszerűen ragyogott a szobám, új fényt kaptak a képek, már nem láttam szürkéknek a könyvek gerincét, magam is meglepődtem. Ilyesmi a szüntelen imádság, amely nem menekülés, hogy a valóságot, amit eddig szürkének láttam, már fényesnek, világosnak látom. Ez egy nagyon nagy élményem volt, és egyszerűen életem meghatározó élményei közé tartozik.
Szimbolikája is van ennek valóban.
Azt mondja tovább a Szentatya, a történelem sem enyészik el. Az imádság éppen azért, mert Isten életünkbe áradó ajándékából táplálkozik, mindig tele kell lennie emlékezésünkkel. Tehát az imádság nem szakad el a valóságunktól. Tehát az imádság közben sokszor mondjuk azt, hogy elkalandoztam. Valamelyik lelkiíró, egyszer még régen-régen olvastam, azt mondja, hogy ha elkalandozik a gondolat, vajon nem arról van-e szó, hogy éppen arról kéne imádkozni, amire azt mondom, hogy elkalandozott a gondolatom. És milyenkor elhessegetjük azt, ami valójában izgat, és nem tesszük imádság tárgyává. Pedig szinte a Szentlélek sugallata, hogy imádkozz meg ezt az élményedet, akár keserű, akár vidám élményed az. Az Isten tetteire való emlékezés az Isten és népe közötti szövetség élményének alapja. Tehát amikor fölöklik valami, amit így szoktunk meggyújni, hogy elkalandoztam az imádságból, olyan az elkalandozás, vagy inkább éppen az, amit oda kéne vinnem az imádságban Isten színe elé. Ha be is akar lépni a történelembe, az Isten tudni, akkor az imádságot átszövi az emlékezés. Nem csak a kinyilatkoztatott szóra, hanem saját életünkre, mások életére, mindarra való emlékezés is, amelyet az Úr egyházában művel. De testvérek, én nagyon-nagyon kérem azt, hogy amikor úgy elkalandozunk imádság közben, engedjük meg, hogy a Jóisten ezt az elkalandozást imádsággá tegye számunkra. Nem le kell gyűrni az elkalandozást, hanem imádsággá kell emelni. Ez a hálás emlékezés, amelyről a szemlélődés a szeretet elnyerésére címen Loyolai Szent Ignác is beszél, amikor felszólít, hogy idézzük föl emlékezetünkben mindazokat a jótéteményeket, amelyeket az Úrtól kaptunk. De Jóisten megadta nekem, szerzetesi közösségben élhetek, és minden reggel van elmélkedés egy fél óra. Nagyon nagy élmény. Van egy fél óra csend, nem szoktam könyvet olvasni, hanem úgy az a zsoltársori gondolat jut eszembe, hogy mint a gyermek anyja keberén, úgy pihen a lelkem bennem, Istenem. Szóval valahol ez az imádság, elcsendesedés az Isten keberén, öröm az Isten jelenlétében, és ami föltolul bennem, az emlékezésemben, az vajon Istentől idegen, Isten hátul mögé való, vagy éppen az imádság tárgya lehetne.
Megengedsz egy gondolatot? Említetted Ugyan. Az elmélkedést. Egy kicsit vessük már össze az elmélkedést, az elmélkedés megélését és az imádság megélését. Mennyiben hasonlóak, mennyiben kiegészítőek, mennyiben azonosak?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy kísértésünk az, hogy amikor azt mondjuk, hogy elmélkedek, akkor valami okos gondolatokat találjuk ki.
Bocsánat, úgy fordítanám, hogy elmélyülés, inkább az talán jobb lesz, az elmélyülés és az imádság.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy az elmélyülés, vagy elmélkedés, az ami engem foglalkoztat, és Isten színe előtt engedem, hogy ez a képsor, ami fölidéződik bennem, átsuhanjon rajtam. Isten szeme előtt, Isten jelenlétében. És az egész látszólag profán történés egyszerűen Istenhez emelté válik, de miközben az az esemény, emlékezés ugye fölemelkedik az Istenhez, aközben én magam is Istennél vagyok. De nagyon érdekes és nagyon mély ez a kérdés, amit mondasz, és nem mernék most hosszan belemenni, csak annyit mondanék, hogy az elmélkedő imádság az Isten jelenlétében való időzés, és közben az egyszerű profán transzcendensé válik, a világi esemény megszentül, engem magamat is fölemel Istenhez. Ennyit tudom most értelemben mondani.
Bocsáss meg, még egy gondolat. Mennyiben van mélysége, és mennyiben van terjedelme egy imának, egy ilyen elmélyülésnek az imában?
Azt gondolom, hogy akik házasok, akik voltak szerelmesek így, én azt gondolom, nagyon tudják, és a házasok szokták érezni, hogy a másiknak a szava, vagy hallgatása, milyen mélységű. Magam is papként megérem sosem a templomnak a csendjét, hogy most egy általános, nem szokás templomba beszélni, vagy tözörögni, de mikor egy mély csend van a templomban, abból érzem, hogy most szinkronban vagyok a templomi közösséggel. Tehát az elmélkedés, az imádság, az egy hullám hosszon levés az Úristennel. Én ezt gondolom, valahol ez az imádság. És ebből fakad az, hogy utána az imádság állapotába fog maradni. És az Istenre irányulva fog szólni, és beszélni, és cselekedni. Azt mondja tovább a Szent Atyám, amikor imádkozol, vedd szemügyre életed történetét, és nagyon sok irgalmasságot fogsz benne találni. Testvérek, mindig kudarcról, sikerről gondolkodunk, de fölismerni életünkben Isten irgalmasságát. Hát, hogy szívesen megkérdezném a hallgatókat, hogy tegye szívére a kezét az, aki szokott erre figyelni. Életemben hol tapasztaltam meg Isten irgalmasságát? Azt mondja tovább a Szent Atya, rá fogsz jönni, hogy az Úr gondol rád, és soha nem feledkezik meg rólad. Ezért van értelme kérned, hogy a legapróbb részletekig világosítsa meg életedet, hogy azok ne szakadjanak el tőled. Tehát nagyon-nagyon szépen fogalmaz a Szent Atya. Tehát azt mondja, hogy ha nem elmékedjük át életünk különböző mozzanatait, ha nem elmékedjük át, hol volt különösen is jelen, mondjuk egy rövidke napszakban, Isten irgalmaz életemben, hogy így mondja a Szent Atya, hogy leválik az életemről az, ami fölött csak úgy átsuhanok. Ugye annyi nagymamát, ugye, hogy velem korabeli, hogy már még fiatalabbak, most már 10-15 évvel a nagymamák is, akikkel úgy beszélgetek, olyan sokszor olvadozva mondják, hogy hát a kisbabaknak, kisunokka átölelte őket, és mami, szeretlek, és könnyezve mondja az, a nagymama ezt az esemény. Nagyon szép. De vajon csak egy átsuhanó élmény lesz-e, vagy Isten dicséret lesz ebből a kis unokának az ölelő szorításából. A Szent Atya azt mondja, a kérő ima Istenben bizakodó szív megnyilatkozása, mely tudja, hogy a kért dolgot egyedül nem tudja megtenni. Tehát a kéri imádságról kezd beszélni a Szent Atya. Éppen itt volt valaki, imádsággal elment a személyzetre, mesélte valakiről, és hát nagy csalódottsággal jött ki, mert megvakult. És akkor nem nyert meghallgatást. Egyik ő kérte, hogy még jobb legyen a látása. Nagy csalódás, szinte hitehagyásig elmenő kísértésről van szó. Mi történik ilyenkor? Rosszul imádkozott az illető? Nem rosszul, de a kérő imádságról rossz fogalma van. A kérő imádságból nem akarjuk befolyásolni Isten akaratát, hanem a szeretet őszintességével szólunk Istenhez, aki tudjuk, hogy szeret minket, és hogy a kisgyerek elmondja az édesanyjának, hogy itt fáj, ott puszíld meg, ugyanígy az Isten, aki minket szeret, szívesen veszi a szeretetnek ezt a bizalmát. De ezzel nem akarjuk Istent befolyásolni, nem akarjuk a betegség lefolyását befolyásolni, nem is tudnánk. Tehát a kérő imádságot ne becsüljük le, örüljünk annak, hogy megnyitottja a szívünket, különösen gyakoroljuk, mondja a Szent Atya, a másokért mondott kérő imát, ennek egészen különleges értéke van, mert egyszerre fejezi ki az Isten iránti bizalmunkat, és a fele barát iránti szeretetünket. Tehát testvérek, van a kérő imádság, az mindig a szeretet bizalma Isten iránt.
Szép megfogalmazás, szép gondolat ez.
Azt mondom, hogy nagyon fontosnak tartom, szóval látok hiteket összeomolni, amikor valaki a kérő imádságot, hát hogy szoktuk mondani prédikációval is, hogy ilyen régi telefon tantuszra gondoljunk, tantusznak gondoljuk, hogy bedobjuk a tantuszt, és jön a reakciója a telefonnak. Nem ilyen a kérő imádság. A kérő imádság a szerető Isten iránti szeretetvallomás. Elmondom a vágyomat.
Feltétel nélküli szeretetvallomás, ugye?
Pontosan erről van szó. Nagyon sok hitetlenség születik meg. Előttem van, nem tudom, megint kiről beszélek, nem is érdekes, hogy mit tudom, egy gyerek imádkozik kamasz fejjel, édesanyja vagy édesapja felgyógyulásáért, és az meghalt. És hogy az ilyen Istenben nem tud hinni. Mert ő olyan őszinte szívvel kérte. Igen, nagyon kell erre vigyázni, hogy ne akarjuk Isten befolyásolni, hanem a szeretet bizalmával forduljunk hozzá. Közbenjárás, a másokkal való testvéri törődést fejezi ki. Tehát mikor közben járó imádságot mondom. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel emlékezem vissza kisgyerekkoromban az öreg nenékre, hogy ott volt a kápolna, vagy a templom padjaiban, és imádkozta a bűnösök megtéréséért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. Ők nem is tudták, hogy milyen fontos dolgot. Lehet, hogy tudták. Csak én papként annyiszor megtapasztalom az ilyenfajta imádságnak a gyümölcsét. És olyan tőlem Budapesten, amikor az egyetemi templomban nyomtatószékben üdögétem, újra meg újra megjelentek emberek, atya, hallgasson meg engem, 30 vagy 40 éve én nem gyóntam már, de most szeretnék mindent lerakni. Mindig kikívánkozott belőle az a mondat, hogy teszi tudni, ezt magának valaki kiimádkozta. És általában gyónul ezt mondta, hát édesanyám nagyon sokat imádkozott értem, hogy a nagymamám. Olyan megható pillanatai voltak az életemnek, az ilyenfajta történések. Tehát még egyszer Szent Atyát, ha idézem, a közben járás a másokkal való testvéri törődést fejezi ki. Amikor képesek vagyunk arra, hogy imáinkba belefoglaljuk a többiek életét, a legszorongatóbb gondjaikat és legszebb álmaikat. Arról, aki nagy lelkűen a közben járáshoz szenteli magát, elmondható a Biblia szavaival, ugye a Makkaveusok könyvét is idézi a Szent Atya, testvéreinek barátja, aki sokat imádkozik a népért. Tehát olyan jó lenne ezt a barátságot ápolni, aki sokat imádkozik a barátjáért vagy barátnőjéért. Nem szoktuk ezt tenni. Ha valóban elismerjük, hogy Isten létezik, nem tudjuk nem imádni őt. Néha csodálat tart el csendben. Máskor ünnepli a dicséretet, akár énekelve is. Testvérek, két fogalmat hoz a Szent Atya elő, sajnos nagyon kevés az időnk, hogy ezt kifejtsük. A imádás, a dicsőítés, és még hozzátenném a hálaadást. Általában felszínes ilyen bűnvallomásokban hallja az ember, hát imádkozni csak akkor szoktam, hogyha valami bajom van.
Igen, az általános.
Mi van a dicsőítéssel? Mi van az imádással? Mi a kettő között a különbség? Ugye, mi a dicsőítés? Az Isten léte fölötti öröm. A Szent Mise dicsőségében, mi dicsőség imájában mondjuk, hogy magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Szóval topzódik az Isten nagyságától a dicsőségünk. Gyönyörű imádság. A dicsőség az az Isten léte fölötti öröm. Azt gondolom, hogy az ember igazi boldogsága, amikor megtapasztalja a házastársától vagy mástól, hogy ő a létemnek örül, és nem annak, amit nyújtani tudok. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk örülni Isten létének.
Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A megszólalónk Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspök volt. Két hét múlva jelentkezünk az újabb résszel, itt szombaton a Mária Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.